Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint újra lendületben a hazai turizmus. Tokaj turizmusa kiemelkedő sikereket könyvelhet el, hiszen idén júniusban a Tokaj turisztikai térségében 17%-kal nőtt a külföldi vendégek száma az előző év azonos időszakához képest. Nyíregyháza mellett ez a legnagyobb növekedés az ország összes régiója közül. 2025. júniusában országosan közel 1,9 millió turista 4,4 millió vendégészakát töltött el turisztikai szálláshelyeken, ami 4,4 illetve 5,1%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A külföldi vendégek száma különösen dinamikusan 6,8%-kal emelkedett, de Tokaj turizmusa messze kiemelkedett a mezőnyből. A nyári szezonban előszeretettel keresik fel a régiót a lengyel és a szlovák vendégek, illetve Tokajhegy alján megélénkült a vallási turizmus, és ennek következtében többnyire Amerikából érkező vendégek növelik a külföldi vendégészakák számát. A térség nagyszerű adottságai, a folyók, a termálvizek, a gyógyvizek mind hozzájárulnak Tokajhegy alja népszerűségéhez, és vonzzák a külföldi turistákat. A szakember szerint többnyire a prémium szolgáltatású szállodákat, éttermeket, gyógyfürdőket keresik a vendégek. Két nap, két üzlet, két betörés a borsodi városban, letartóztatás lett a vége. A Miskolci járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki két egymást követő napon törhetett be két kazincbarcikai üzletbe is. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. július 25-én az éjszakai órákban egy kazincbarcikai söröző zárt ajtaját a helyéről kirántva tabletet és készpénzt vitt el, amely értékek a rendőri intézkedés során lefoglalásra kerültek. Másnap éjjel szintén egy kazincbarcikán található ékszerüzlet kirakatát törte be, ahonnan különböző ékszereket vitt magával 160 ezer forint értékben. A bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Megdöbbentő kifosztás történt Miskolcon. Egy 89 éves asszony és fia 2025. július 24-én a kora délutáni órákban bevásárlás után megpihentek egy miskolci bolt közelében lévő padon, mikor a gyanúsított odalépett hozzájuk és felajánlotta nekik, hogy segít hazavinni a szatyraikat. Ezt követően egészen késő estig náluk tartózkodott, és kihasználva a sértett időskorát, magához vette annak táskáját, a benne lévő 600 ezer forint készpénzzel és a sértett személyi igazolványával együtt, majd távozott a lakásból. A bíróság álláspontja szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani kell attól is, hogy szabad lábon hagyása esetén a bizonyítást veszélyeztetné, ugyanis a cselekmény elkövetését követően is többször visszatért a sértett lakásába, illetve alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követne el. A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, augusztus 29. napjáig elrendelte a terhelt letartóztatását. Drámai mentés zajlott hétfő éjjel Borsodban. Szinte filmbe illő jelenet játszódott le Ládbesnyő külterületén az András tanyánál, amikor egy kis traktor letért az útról, legurult egy domboldalon és a vezetőjére borult. A baleset éjszaka történt, a szendrői hivatásos tűzoltók kézi erővel emelték le a több mászás gépet az 50 év körüli férfiról, akinek életéért percekig küzdöttek. A helyszínről egy 50 év körüli férfit sikeres újraélesztést követően szállítottak kórházba, tájékoztatott az országos mentőszolgálat. Már a házak közé merészkednek az avason a vadállatok. A városban kóborló állatok nagy riadalmat okozhatnak, különösen ha forgalmas helyre is kimerészkednek. A vaddisznók most az avason jelentek meg újra, és máshol is. Fodor Zoltán önkormányzati képviselő tette közzé posztjában a közleményt, amely szerint az Avasról a Megynyászki László utcáról jelentettek többen is vaddisznó észleléseket. Ezeket az állatokat kilőni lakott területen nem lehet, de dolgoznak a megoldáson. A poszt alatt többen is jelezték, hogy más helyeken is ugyanez a helyzet, az egyik felhasználó például le is fényképezte őket hajnalban munkába menet. Egy másik felhasználó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Perczelmór utcában is vaddisznók garázdálkodnak. 120 embert kellett kimenekíteni a turkevei strandról, többeket azonnal kórházba szállítottak. Váratlanul be kellett zárni tegnap délelőtt a turkeve termelés élményfürdőt, miután mérgező gáz került a levegőbe a vízkezelés során. A turkevei strand klórgáz keletkezése miatt került váratlanul nehéz helyzetbe, amit rögtön orvosolni kellett. Több embert kórházba szállítottak. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A turkevei strand klórgáz miatti lezárása során a vendégeknek ideiglenesen el kellett hagyniuk a fürdő, az apartmanok és a kemping területét is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferense Németh Ádám arról számolt be, hogy két vegyszer keveredése miatt alakult ki a mérgező gáz a strand területén. A gáz a levegőbe került, amitől többen rosszul létre panaszkodtak, köhögést, torokkaparást és szemirritációt tapasztaltak. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, udvardi lakos Luca közlése szerint 6 gyermeket és 7 felnőttet szállítottak kórházba, mindannyian stabil állapotban vannak. A szolnoki járási ügyészség jelentős értékre üzletszerűen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki összesen több mint 9 millió forint értékben lopott kábeleket vonatokból. A vádhatóság tegnap közleményben arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a 30 éves szolnoki férfi 2024. január 2 és szeptember 10-e között 22 alkalommal jelent meg a szolnoki vasútállomás finom rendező pályaudvarán. A személyszállító vasúti kocsikat felnyitotta, a lámpatesteket leszerelte a kocsik elektromos hálózati kábeleit a lámpatestekig, illetve más elektromos fogyasztókig levágta, illetve kiszakította, a vezetékeket ellopta. A vezetékekről a férfi a műanyagborítást levágta, illetve leégette, a fémkábeleket pedig értékesítette. A közlemény szerint a férfi 3 alkalommal egy fiatalkorú fiút is rávett arra, hogy segítsen neki az elektromos vezetékek eltulajdonításában, úgy, hogy a helyszín közelében figyel. Mindezekre tekintettel a férfit nem csak lopással, hanem kiskorú veszélyeztetésével is vádolja az ügyészség. Az ügyészség vádiratában a visszaeső, jelenleg más ügyből kifolyólag jogerős szabadságvesztését töltő férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, míg fiatalkorú társával szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását és pártfogó felügyelete alkalmazását indítványozza. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog döntést hozni, közölte a vádhatóság. 53 órás repülési idő, 299 darab Bambi Bucket merítés, összesen 568 ezer liter. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár oltotta a tüzet az Albán hegyekben. A Honvédség helikopteres egysége nem csak tüzet fékezett, hanem elismerést is kivívott. Hírük messze szállt, példaképpé váltak a nemzetközi együttműködésben. Meredek völgyek, sziklás hegyoldalak, szűk völgyek, hőség és füstteltelített levegő, nehezített terepen kellett helytelniuk a katonáknak. Büszkék vagyunk kollégáinkra, hogy a nehezen megközelíthető hegyvidéki környezet ellenére kimagaslóan helytáltak, hangsúlyozta Zülei Anita százados, a misszió kommunikációs tisztje. A Magyar Honvédség 86. Szolnok helikopterbázisának teljesítménye gyorsan híressé vált az albán és nemzetközi partnerek körében. Hírük messzire szelt, nem csupán a rotorlapátok hangjával, hanem a tetteik erejével. A magyar katonák ma példaképek, a bajtársiasság, a szakmai kiválóság és az európai összefogás megtestesítői. Egyre nagyobb a népszerűsége a mátrai boroknak, az utóbbi két évben sokféle szőlő, sokféle bor és különlegességek alkotják a borászati ágazatban résztvevő szereplők nedvét. A tudnivalókról Nyilas Ilonát, a Mátrai hegyközség elnökét hallják.
Itt az illatostól kezdve a nagyobb testű borokig, a rozé borig, sőt a nagy testű vörös borok is immár labdába tudnak rúgni ezen a magyar, legnagyobb magyar borversenyen is. Így elég nehéz megfogalmazni vagy meghatározni. A Mátrának épp ez az előnye, szerintem ez a sokszínűség, hogy mindenben tudunk jót és szépet és kiemelkedőt, ugyanakkor a tömegízlést is ki tudjuk szolgálni. Elégedetten nyilatkoznak a borászok a bornapokról. Szerintem a fogyasztóközönség is szép számmal megjelent, a borászat iránt érdeklődők is nagyon sokan voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél rosszabb sose legyen. Nyilván mindig lehet előre, mindig lehet többet és mást, amire törekszünk is, hogy ne csak mindig ugyanazokat produkáljuk, hanem valami újdonságot mindig hozzunk ebben a rendezvénybe is. Könnyedebb borok voltak azok, amik nagyobb mennyiségben fogytak. Most elég sok borászat már próbálkozott, ami országos tendencia is, a bor alapú koktéloknak az értékesítésével, aminek főleg a fiatalok nagyon örültek és nagyon népszerűek voltak. Ugyanakkor most volt olyan borászunk is kiállítani vagy fesztiválozni, aki ilyen natúrborokat, tehát hagyományos vagy nem hagyományos, de nem a megszokott borászati technológia készített borokat kínált, és ő is arról számolt be, hogy nagy volt az érdeklődés, hogy hogyan készül, megkóstolták a bort, és sokkal jobban sikerült, és sokkal jobb eredményt ért el úgy anyagilag, mint erkölcsileg, mint ahogy ő gondolta. Hát ugye azért a nagy közönség az a technológiaiak, tiszta, szűrt, tiszta illatú borokat kedveli meg a legtöbb borfogyasztó. A natúrboroknál ott tudni kell, hogy maga már a művelésmód is nagyon kíméletes, kevesebb vegyszert használnak, ennél fogva lehet kisebb termést tudnak betakarítani. Ugyanakkor a borkészítés alkalmával is nem használnak például borélesztőket, hanem a spontán erjesztés kerül, és utána a szűrés vagy egyéb technológiai dolgok is időnként kimaradnak. Tehát nem minden esetben, de ott lehet érezni, hogy ez nem egy technológia bor, hanem ebbe különlegességek lehetnek, lehet, hogy akár negatív értelemben is, de többnyire pozitív értelemben. Mi emberek azért egy picit a változástól, meg az új dologtól tartunk, úgy óvatosabban közelítünk e felé, de szerencsére, aki egyszer rászánja magát, hogy ezt megkóstolja, vagy kipróbálja, annak legalább van lehetősége eldönteni, hogy ez tetszik neki, vagy nem tetszik, és megpróbálja még egyszer, vagy megkóstolja, avagy azt mondja, hogy na, ez az én borom.
Az elmúlt percekben Nyilas Ilonát, a Mátrai hegyközség elnökét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap a friss reggelt követően napközben az élénk helyenként erős nyugati északnyugati szélben 25-30 fokig melegszik a levegő. Ismét a napsütésé lesz a főszerep, de a régiónkban, illetve a Dunántúl nyugati és északnyugati felén a gomoly felhőkből elszórtan záporzivatar kialakulhat. A regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Újra és újra megjelennek az interneten keresztül próbálkozó csalók. Sikerrel zárultak a Debreceni Egyetem kutatásai a világűrben. Augusztusban Heves vármegyében a NAV-nál megváltozik az ügyfélfogadási rend. Hamis áruk arzenálja a reptéren. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Újra és újra megjelennek az interneten keresztül próbálkozó csalók, akik jellemzően banki adatok átadására vagy banki műveletek indítására akarják rávenni az áldozatokat. Bacsó Tibor alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság osztályvezetője felhívja mindenki figyelmét, hogy amennyiben ilyen jellegű hívásokkal, e-mailekkel találkoznak, azonnal szakítsák meg a kapcsolatot és személyesen keressék fel bankjukat.
A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén is egyre többen válnak sértetté, úgynevezett kiberbűnözés áldozatává állampolgáraink. Ezek a személyek jellemzően internetes csalás áldozatává válnak, őket megkeresik banki ügyintézőnek kiadó személyek, felhívják őket vagy telefonon, vagy interneten, e-mailen keresztül keresik meg, és arra próbálják őket rávenni, hogy bankkártya adataikat, bankszámla adataikat adják ki. Teljesen jellemző az, hogy felhívnak egy ismeretlen személy, felhív egy valakit, és banki ügyintézőnek kiadva magát, azt mondja neki, hogy problémát észleltek a bankszámla számláján. Onnan próbáltak átutalni pénzt, ezért, hogy ezt megelőzzék tőle, bankkártya adatokat, netbank adatokat próbál kiszedni. Ez már eleve gyanúsnak kell, hogy legyen, mivel banki ügyintézők nem kérnek ilyen adatokat. Hogyha ilyen telefonhívást kap valaki, akkor köszönje meg a tájékoztatást, tegye le a telefont és személyesen keresse meg a bankját, próbálja meg ott elintézni ezeket az ügyeket. Továbbá teljesen jellemző mostanában az, hogy e-maileket küldenek, úgynevezett zsaroló e-maileket küldenek magánszemélyeknek, azzal fenyegetőzve, hogy képeket vagy e-mail levelezéseiket megosztják, és ezért, hogy ezt ne tegyék, ők pénzt követelnek tőlük. Ezek általában zsaroló e-mailek, ezeknek nincs alapjuk, ezeket törölni kell, és meg kell tenni a feljelentést a kapitányságon, hogyha ilyesmi történik. Továbbá visszatérve a banki ügyintézésre, ott is, hogyha ilyen telefonhívást kapunk, akkor tegyük be a bankfelügyeletnek, tegyük meg a jelentésünket, hogy minket így megkerestek, hogy ők ezt kötelesek kivizsgálni ezeket a bejelentéseket, hogy a számlánkkal minden rendben van-e. Jellemző még az is, és ennek is nagyon sokan bedőlnek sajnos, hogy megpróbálják telefonon rávenni az ügyfeleket arra, hogy telepítsenek bizonyos alkalmazásokat mobiltelefonjukra, számítógépeikre, és amikor ezt az alkalmazást telepítik, akkor ezek a csalók átveszik a számítógép felett a hatalmat, mondják neki az ügyfélnek, hogy lépjen be az általuk megadott linken keresztül a banki fiókjukba, és nagyon profin elkészített hamis oldalakat hoznak létre, amik a banknak a honlapjára teljes mértékben hasonlít, csak néhány elírás látható rajta. És hogyha az ügyfél ide belép, akkor már meg is adta a bankkártya adatait, megadta a számla adatait, és utána már csak azt tapasztalja, hogy a számlájáról pénzt utaltak el, pénzt vettek le. Soha ne adjanak meg ilyen adatokat, soha ne telepítsenek olyan alkalmazásokat, amiket nem ismernek, ilyen például az Anydesk, ami kívülről tudja irányítani a másik fél a számítógépet, mert így már könnyen áldozatává válhat. Javasoljuk azt, és javaslom azt, hogy két lépcsős azonosítást hozzanak létre. Ez jellemzően az SMS-es azonosítás, amikor pénzt utalunk el, akkor még az alkalmazásunk megkérdezi, illetve hogy SMS kód után tudjuk csak ezeket a műveleteket végrehajtani.
Sikerrel zárultak a Debreceni Egyetem kutatásai a világűrben. Kapu Tibor hazatérésével véget ért az a kísérlet, melynek keretében azt vizsgálták a szakemberek, hogy a Debrecenben fejlesztett, termesztő eljárással hogyan lehet növényeket csiráztatni, növényi élelmiszert előállítani az űrben. E tekintetben a retek, a búza, valamint a paprika keltetése sikerrel járt. A részletekről Veres Szilviát, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának tudományos dékán helyettesét hallják.
Természetesen a Debreceni Egyetem számára ez egy kulcsfontosságú eredmény, és ezen belül a mezőgazdasági élelmiszertudományos környezetgazdálkodási kar számára is, hogy egy nagyon hosszú út végén az első kísérletünket ki tudjuk juttatni az űrben. Ugye ezt körülbelül 6 évvel ezelőtt kezdődött az intenzív kutatás, ami már konkrétan ez a kísérlethez kapcsolódott, és számos, mondjuk ezt röviden, viszontagság árán jutottunk ide, hogy ez a kísérlet, ami valójában 3 kísérlet részből áll, feljuthatott, tehát nyilvánvalóan kiemelt jelentőségű számunkra. A paprikából 2 genotípus egyébként, tehát összességében 4 szoktuk nevezni. A paprika részben a Tanszéken folyó és a Karon folyó kutatások részeként került, mert már korábban voltak olyan kutatások, amely arra irányult, hogy a növénynek minden részét hasznosíthassuk a körforgásos gazdálkodás alapelvei alapján, tehát egy paprika nemesítési program már elindult korábban is, nyilván ezt nem tudtuk volna gyorsan 1 alatt létrehozni, ezért adódott a paprika. Másrészt ugye volt már az űrben paprika, rendelkezésünkre bocsátották az amerikaiak, tehát egy amerikai paprika típussal tudtuk versenyeztetni a Fári Miklós-féle nemesített paprikát. A retek az a második eszközünkhöz kapcsolódik, mert az úgynevezett mikrogrének, vagy a mikrozöldek, mint humán táplálék termesztése az űrben most először történt meg, és ezért ebben a 10 napos időszakban ugyan nagyon nehéz termesztésben vonni bármely növényt, és így adódott nagyon jól, hogy volt ez a tudományos rés, hogy mikrozöldeket még nem termesztettek az űrben, és ezért választottuk a retket. A búza meg valójában már a hosszú távú űrmissziókra gondolva terveztünk valamilyen szántóföldi növényt idézőjelbe, ami akár a következő terraformálás időszakában szóba jöhet, a következő projektre gondolva, illetve a búza lé beltartalmi értékei alapján is. Ez is csak egy nagyon, nagyon hosszú megbeszélés lehetne, hogy miért a búzád elsősorban ezért.
Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A NAV repülőtér igazgatóságának kollégái több 10 000 csomagból választották ki ellenőrzésre azt, amely különböző luxusmárkájú cipőket és karórákat tartalmazott. A védjegyeket azonban gyanúsnak találták, feltételezve, hogy a termékekkel szellemi tulajdonjogokat sértenek. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették, és megindították a büntető eljárást a NAV nyomozó hatóságánál. Az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. A NAV kiemelt figyelmet fordít az interneten rendelt külföldi áruk ellenőrzésére, a jogsértő cselekmények megakadályozására és felderítésére, mindemellett óvatosságra inti a vásárlókat is a webes rendeléseknél.
A NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának augusztusi ügyfélfogadási rendje megváltozik. Erről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2025. augusztus 4-e és augusztus 22-e között a következő változások lesznek a NAV ügyfélszolgálatain Heves vármegyében. A hevesi kirendeltségen Hevesen az Erzsébet tér 2 szám alatt szerdánként reggel 9 órától délután 14:30-ig tart nyitva az ügyfélszolgálat. Pénteken az ügyfélfogadás szünetel ebben az időszakban. A Füzesabonyi NAV ablakban Füzesabony Baross Gábor út 1 szám alatt kizárólag csütörtökön 8 órától délután 4 óráig lesz ügyfélfogadás, az ebédidő déltől 1 óráig tart. A Bélapátfalvai Navablakban, Bélapátfalván a 4. Béla út 34 szám alatt az ügyfélfogadás a megjelölt időszakban szünetel, tehát augusztus 4-e és augusztus 22-e között. A legközelebbi nyitvatartó NAV ügyfélszolgálatot megtalálhatják a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az ügyfélszolgálatok menüpont alatt. A NAV infóvonala elérhető a 1819-es telefonszámon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Július 28-29-én tartották a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek első jubileumát is a fiatalok jubileumának keretében. A Szentatya is köszöntötte az influencereket és digitális misszionáriusokat a Szent Péter Bazilikában. Három nyelven elmondott beszédében arra biztatta őket, hogy javítsák meg a hálókat, hirdessék a békét és legyenek az igazság hálózatainak építői. Ma egy újfajta kultúra vesz körül bennünket, melyet erőteljesen és mélyen a technológia határoz meg és épít. Rajtunk, rajtatok múlik, hogy ez a kultúra emberi maradjon. A tudomány és a technológia befolyásolja létmódunkat és világban való létezésünket, egészen odáig, hogy erősen kihat önmagunkról alkotott képünkre, a másokkal és Istennel való kapcsolatunkra, mondta a pápa. Ismét támadás érte a keresztény Taibe falut Cisjordániában. Elítéljük ezt a terrorcselekményt és nemzetközi vizsgálatot követelünk, igazságszolgáltatást a felelősökkel szemben, valamint konkrét fellépést a gyűlöletkeltők ellen. Olvasható a Szentföldi Keresztények Fóruma állásfoglalásában a július 28-án hajnalban történt újabb támadás után, amely a palesztin keresztények lakta Taibe falut érte Ramallától 12 kilométerre. Hajnali 2 óra 30 körül néhány állarcos izraeli telepes legalább 3 a falu utcáin parkoló autót felgyújtott és a falakat héber nyelvű fenyegető grafitikkel firkálták össze, ki az arabokkal vagy halál, és a házat fogja benni, állt a vörös színű feliratok között. A helyszínen készült fényképeken teljesen kiégett járművek és füsttől megfeketedett falak láthatók. Szerencsére, írják a Szentföldi Keresztények Fóruma jegyzetében, ez esetben sem történt személyi sérülés, de továbbra is nagy az aggodalom. Mindössze 20 nappal korábban, július 7-én már történt egy gyújtogatási kísérlet Taibében. Néhány izraeli telepes gyújtogatott a temető és az 5. századi Szent György templom közelében. A keresztény fórum elítéli a telepesek által Cisjordániában elkövetett erőszak fokozódását és figyelmeztet. Ezek a támadások nem csak a palesztin keresztények biztonságát veszélyeztetik, hanem tovább növelik a bizalmatlanságot és a kétségbeesést, távolabb sodorva a kiengesztelődés és a béke lehetőségét. Július 25 és 27 között tartották a 29. Jász világtalálkozót Jász Szent Andráson. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a Jász települések papjainak koncelebrálásával. A Jász fiatalok köszöntötték a főpásztort, megköszönve, hogy imádságaival erősíti a fiatalokat, akik szeretnék őseik hitét, értékeit tovább vinni. Ternyák Csaba kifejezte, hogy minden évben nagy örömmel vesz részt a találkozón, és örömének adott hangot, hogy nagy létszámban vannak jelen a hívek, és köztük sok a fiatal. Szent beszédében az engriesek a nap két ünnepe, a Jász világ találkozó és a Ferenc pápa által Szent Anna és Szent Joakim ünnepére meghirdetett idősek és nagyszülők világnapja között mond párhuzamot a napi evangélium kapcsán, melyben Jézus tanításában boldognak mondja tanítványait. A főpásztor rámutatott, az idős emberek hidat vernek a múlt és a jövő között. Minden évszaknak, az ősznek is megvannak a csodálatos színei, és az ősz ráadásul meghozza a maga gyümölcseit is. Meg kell tanulnunk jól öregedni, hangsúlyozta az érsek, majd a nők szerepére is ráirányította a figyelmet, hiszen a hitben a nők sokszor a férfiak előtt járnak, és különleges hivatásuk van a hit továbbadásában is, és a hivatások ébresztésében. mondta az érsek, emlékeztetve, hogy a jelsekban nagyon sok papi hivatás született. Az EGRI szeminárium idén is várja a hivatás tisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szólj uram, mert hallja a te szolgád. A hivatás tisztázó lelki gyakorlatot az EGRI elseki papnevelő intézetben tartják augusztus 10-től augusztus 13-áig. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a közösségi felületeken közzétett plakáton található QR kódon keresztül, vagy a spirituálisnál lehet a lócitamás76@gmail.com címen. A Lóci Tamás CC-vel írva. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. A Mikszátkálmán Művelődési Központ és a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma szervezésében a Hagyományőrző Napok keretében 30. alkalommal rendezték meg Szent Anna tiszteletére a Palóc búcsút Balassa gyarmaton, amely a Palóc föld egyik legkiemelkedőbb eseménye. Idén az ünnepi szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki maga is a vidék szülötte. Az ünnepi búcsúi szentmisén a főpásztor Szent Joakim és Szent Anna közbenjárását kérte, prédikációjában Udvardi György érsek a hagyomány, a közösség és a hit jövőt formáló erejéről beszélt. A hagyomány a jövőt jelenti. Aki most ünnepel, az a jövőt akarja, fogalmazott. Közösségre, hitre és imádságra van szükség ahhoz, hogy eljuthassunk Jézus Krisztushoz és benne a jövőhöz. Enélkül egészen biztosan nem megy, hangsúlyozta a veszprémi főpásztor hozzátéve, hogy az igazi közösség ott áll mellettünk, amikor segítségre van szükségünk, és akkor is, ha mások szorulnak miránk. Július közepén a mezőkövesdi Jézus szíve templomban és körülötte egy héten át különleges élet zajlott. Az ország minden szegletéből érkeztek fiatalok, hogy részt vegyenek a jezsuita alapítású Szent János Bogár közösség 34. alkalommal megrendezett lelki hetén. Az idei tábor központi témája a rétegeink volt. A délelőtti kis csoportos beszélgetések és a délutáni közös programok segítették a fiatalokat abban, hogy mélyebben megismerjék önmagukat, felfedezzék értékeiket, és mindezt egy támogató, elfogadó közegben tehessék. A tábor nem csak lelki töltekezés, de új barátságokat, élményeket is nyújtott. Az EGRI Ciszter templomban dicsőítő ima alkalmat tartott a Szent II. János pápa karizmatikus közösség, a Szent Misét Árvai Zoltán Egerszalóki plébános mutatta be, aki szent beszédében a közösségek lelki fejlődéséről beszélt. Ebből idézünk.
A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. A Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott, a Szentlélek és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom.
Az elmúlt percekben Árvai Zoltán Egerszalóki plébánost hallották. Folytatódik a vallás turisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, valamint a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallás turisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallás turisztikai vállalkozások menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. A Filharmónia Magyarország szervezésében lesz az Orgona.hangverseny augusztus 5-én, kedden 19.30-kor a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Közreműködik Kővári Péter, a Tihanyi Apátsági Templom orgona művésze és Szirtes Edina Mókus hegedű és énekművész. A belépő jegy ára 4900 forint, amely megvásárolható a jegymester.hu honlapon vagy a koncert előtt a helyszínen. A Filharmónia Társasága teljes bevételt a Társszékesegyház 120 éves Angster orgonájának felújítására fordítja. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra augusztus 17-én vasárnap. Ima közös éneklés és előadások lesznek a program részei a Torna Szent Andrási Árpád-kori ikerszentélyes templom és benne freskó közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ha nyár, akkor ferences ifjúsági zarándoklat, egy hét a természetben Istennel, kilépve a komfortzónánkból. Az idei témát a 800. jubileumát ünneplő naphimnusz adja, de a zarándoklat számára is fontos ez az év, hiszen 30 éve minden nyáron útnak indul Esztergomból Mátra Verebé Szentkútra a ferences testvérekből és világi fiatalokból álló csapat. Idén augusztus 14 és 20-a között. Dicsértessél, én uram, minden teremtményeddel, hangzik az idén 800 éves naphimnusz talán legismertebb mondata, amely Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának címét is adja. A zarándoklatok alatt a résztvevők egy kicsit megtapasztalhatják Szent Ferenc egyszerű és megpróbáltatásokkal teli életét. Egy hét vándorlás, sátorban alvás, szerény étkezés és puritán tisztálkodási lehetőségek. Ezek éreztetik az emberrel a lét kiszolgáltatottságát. Ráhagyatkozás és kikapcsolódásra tanít már ez a rövid idő is. A 2025-ös ferences ifjúsági zarándoklatra augusztus 1-ig lehet jelentkezni.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Molnár András, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Take on a certain gaze and leave. behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer.
Régió sportja. Elkészítették a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségben a Női Kosárlabda Euróliga sorsolását. Jól halad a felkészülése a Deac férfi kézilabda csapatának. Elkészültek a csoportbeosztások, de még tart az átigazolási időszak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei amatőr futballban. Pap László, debreceni polgármester pozitív jövőképet lát a Lokival kapcsolatban. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elkészítették a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségben a Női Kosárlabda Euróliga sorsolását. Kiderült, hogy a magyar bajnoki ezüstérmes DVTK csapata Ki ellen játszik a csoportkörben. A piros-fehérek ellenfele a lengyel Lublin csapata lesz. Az első találkozót szeptember 17-én vendégként játssza a DVTK, a visszavágót pedig egy héttel később, szeptember 24-én rendezik Miskolcon, a DVTK arénában. Jól halad a felkészülése a Deac NB1-B-s férfi kézilabda csapatának. A nyári átigazolásokról Mándi Norbert vezetőedzőt hallják.
Mindenképpen próbáltunk olyan kézilabdázókat igazolni, akiket úgy éreztünk, hogy esetleg hiány a csapatunkban. Mindenféleképpen szerettük volna egyben tartani a gárát, hiszen az volt a célunk az előző évhez képest, hiszen akkor elég sokan érkeztek. Nyilván ez az előző években ugye korosodott a csapatunk, illetve a bajnokságnak a színvonala is emelkedett, illetve nem elhanyagolható, hogy a nekünk is ugye egyre komolyabb céljaink vannak a kézilabdázásban, úgyhogy mindenféleképpen itt fontos volt, hogy azokat a sportolókat, akiket tavaly szerződtettünk, hosszú távon tudjuk mindenféleképpen alkalmazni, és nagyon örültünk neki, hogy mindenki igen mondott, tehát a maradás mellett döntött. Úgyhogy így egy picit könnyebb dolgunk van, mint a tavalyi szezonban, de az a két srác, aki érkezett, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ugye van egy fiatal érkezőnk egy akadémiáról, mindenféleképpen a jövőt látjuk benne, illetve van egy másik úriember, aki én azt gondolom, hogy elég komplex, hiszen több poszton is tud játszani, és mindenféleképpen erőségünk lehet.
Ha már a jövő évi célokat szóba hoztad, a szintlépés itt most egyet jelenthet a DAC csapata számára, az pedig azt jelenteni, hogy ismét az élvonalban köszönhetünk egy debreceni férfi kézilabda csapatot. Mennyire van ennek realitása, és mennyire tűztétek ezt ki célként magatok elé?
Az első négy hely megszerzésének valamelyike lesz a célunk jövőben, tehát a klubtól nincs olyan elvárása a jövő évben még, hogy az első osztály ról beszéljünk is, ugye a feljutásról. Nyilván, hogyha úgy adódik, és az első két év valamelyikét szerezzük meg, akkor egyértelműen mondták a vezetők, hogy egyetem, hogy elvállalja a klub, de még nem elvárás. Nyilván fiatal keretünk van, mi is fiatal edzőknek számítunk, meg azok vagyunk, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ebben az erősebb NB1B-ben mindenkinek jó lesz, hogyha még egy évet edződünk, de nyilván, ha úgy alakul, akkor azt nagyon örömmel fogjuk elvállalni. Egy biztos, hogy ugyanaz elvárásunk a fiúkkal szemben, tehát karakternek kell, tehát karaktert kell mutassunk deacként mindenféleképpen, soha fel nem adni, nyilván ez egy alap dolog, illetve ami nagyon jó szerintem, hogy a csapat dinamikát azt nem kell ugye már most kialakítani, hiszen a tavalyi évben kialakult, úgyhogy ugyanazon a mezsgyén fogunk haladni. Nyilván egy-két változtatás biztos, hogy lesz benne támadásban és védekezésben is, de maga az alapelveink azok ugyanazok lesznek.
Boros Tamás az együttes játékos, amíg a rehabilitációt végzi szalagszakadása után.
Lényegében minden meccs nagyon nehéz lesz, és az lesz a legfontosabb, hogy fókuszáltan álljunk bele minden meccsbe, és szépen a céljainkat hajtva próbáljunk hétről hétre előre haladni. Amikor hazajöttem, akkor nekem ez volt az egyik fő célom, hogy valahogy érjük el, hogy feljussunk az NB1-be. Azt gondolom, hogy szerintem egyre közelebb állunk hozzá. Nyilván megtartjuk ezt a lépésről lépésre fokozatokat, de nagyon sokat jelentene, tehát, hogy minden vágyam. De azt gondolom, hogy szerintem jó úton vagyunk e felé.
Elkészültek a csoportbeosztások, azonban még tart az átigazolási időszak a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei amatőr futballban. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Július 1-én nyitott az amatőr átigazolási piac, és egészen augusztus 31-ig lehet igazolni. Július 20-áig ugye szabad átigazolás van. Ez azt jelenti, hogy az átadó klub engedélye nélkül lehet átigazolni. A versenybizottság és a felleviteli bizottság meghozta a határozatát a nevezéseket követően. Ugye azt már tudni lehetett, hogy a vármegyei első osztály ismét 16 csapatos lesz. A vármegyei másodosztályba viszont most csak 35 egyesület nevezett. Maradt még idén 3 csoport, ugye jövőre már 2x 16 csapat lesz, tehát szinte most is kialakulhatott volna a 32-es mezőny, de végül 35 együttes nevezett a másodosztályba. A vármegyei harmadosztály szintén 3 csoportos lesz, és 39 sportegyesülettel. Ez azt jelenti, hogy összesen felnőtt szinten 90 sportegyesületünk lesz ebben a szezonban, legalábbis ha mindenki el tud indulni, aki nevezett, nagyon bízok benne, hogy ez így lesz. Tavaly egyébként 92 csapat volt, tehát ha azt nézzük, akkor idézőjelben téve csak 2-vel csökkent a létszám, ami nem olyan sok, úgyhogy bízok benne, hogy ez a 90-es létszámmal is tudunk indulni. Valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt években, hogy a vidéki megyéknél, Győr-Moson-Sopron megyével lehetünk körülbelül elől akik a legtöbb felnőtt együttes tudják adni. A MOL Magyar Kupa országos első fordulóban ugye tavalyi évben a Vármegyei Kupából 6 csapatot tudtunk feladni, plusz az akkor még MB3-os Máté Szalka is képviseli magát, tehát 7 együttesünk van, aki most fog a kupába részt venni. A Vármegyei Kupába pedig 28 egyesület adta le a nevezését, tavaly 29-en jelentkeztek, tehát ez körülbelül egyenlőre hasonló létszámról beszélhetünk.
Kvaka Árpád elárulta azt is, hogy ismét indítanak különböző képzéseket.
Az önkéntes tanfolyamot szerintem idén is meg fogjuk majd tartani az év végén, ahogy ezt tavaly, illetve tavaly előtt is tettük, amikor ugye a futball egy picikét téli szünetre szenderül, akkor november-decemberben ezt az önkéntes tanfolyamot, ezt valószínűleg van az amatőr sportszervezői tanfolyamot, ezt meg fogjuk idén is tartani, és lehet jelentkezni az alapfokú edzői tanfolyamra is. Most Nyírbátorban lesz ez, tehát itt is nyílik nem sokára a felület, aki esetleg edző szeretne lenni, akkor ezt a megyében Nyírbátorban megteheti.
Elmondta, milyen fejlesztéseket terveznek a következő szezonban.
Mindenképp lesz megint ugye tavópályázat, és megint van ez a plusz lehetőség, a sporttere felújítási program. Idén is ugyanannyi keretet kaptunk, mint az elmúlt szezonban. Ugyanez a 180 millió forint, ugyanúgy 3 kis műfős pályát tervezünk ebből építeni, már megvannak a helyszínek, úgyhogy bízunk benne, hogy megint 3 településen egy kis műfős pályával fognak tudni ugye szépülni, épülni a települések. Ez a 3 település Balkány, Baktalú, Rendháza és Ibrány.
Pap László, debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Úgy fogalmazott, az egyik szeme mindig a DVSC-n van, szurkolóként és az önkormányzat vezetőjeként, tulajdonosi képviselőként is részt vesz ebben a munkában. Most őt hallják.
Nyugodtan mondhatom, fogalmazhatok úgy, hogy az egyik szemem mindig a DVSC-n van, tehát egyrészt szurkolóként is, másrészt meg az önkormányzat vezetőjeként is, tulajdonosi képviselőként is részt veszek ebben a munkában. Volt egy találkozónk az elmúlt hetekben a teljes spanyol tímmel a Városházán. Zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a spanyol szerepvállalás növelésére vonatkoztak. A korábbi többségi tulajdonos a részvényeinek egy jelentős részét értékesíti a spanyol befektetők számára. Elsősorban a szakmai munkáról, ha beszélhetek, akkor azt mondom, hogy egy egészen új szemlélet jelenik meg a klub irányításában. Az új spanyol edzői tím már a La Ligában megszerzett tapasztalatok alapján állítja össze a 25-26-os bajnoki idény szerkezetét, játékosait, és abszolút szakmai döntések születnek. A polgármester nem szól bele, sem az igazoláspolitikában, sem az edzői döntésekbe természetesen. Ezt már akkor világossá tettem, amikor 2020-ban a csapat kiesett az NB1-ből, és oda kellett szorosan mellé állni, és fölkarolni, és támogatni a visszajutásban. De a sportszakmai döntéseket, azokat nem mi hozzuk. Viszont én azt látom, hogy a Loki pénzügyi gazdasági ügyei konszolidációja az nagyon jó úton halad, és nagyon remélem, hogy ez a bajnoki idény hát mondjuk kevésbé lesz annyira izgalmas, mint az előző, tehát ott a bajnokság vége előtti 2 hónapban volt néhány álmatlan éjszakám, hogy vajon hogy zárjuk ezt a szezont. Nem akartam átélni még egyszer azt, amit 2020-ban átéltem a csapat kiesésével, és hát nagyon örülök annak, hogy esélyt kaptunk arra, hogy az első osztályban maradva elkezdjünk építkezni, és én azt látom a spanyolok hozzáállásán, a spanyol szakemberek és a tulajdonosi kör hozzáállásán, hogy nagyon pozitívan állnak a Loki fejlődésének folyamatához. Ugye egy 5 csapatból álló rendszert hoznak létre, amelynek van egy brazil és van egy debreceni végpontja. Ez a 2 pont egyébként a 2 fejlesztési pólusa ennek az együttműködésnek, ennek a rendszernek, amiből az következik, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémia is komoly szakmai támogatást kaphat ebben az együttműködésben, és az egyik legfontosabb üzenet számomra, hogy nem csak az első csapatra koncentrálnak, hanem folyamatosan figyelemmel kísérik az akadémiai képzéseket, annál is inkább, mert a Loki edzője, vezetője, szakmai vezetője egy olyan munkakört cserélt fel a debreceni edzői pozícióra, amelyben Spanyolországban egy nagyon komoly akadémiai munkát végzett, és ért el komoly eredményeket a spanyol bajnokságban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
But